Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái. Interjú Veres András győri püspökkel, a püspöki konferencia elnökével, az eukarisztikus kongresszus eddigi tapasztalatairól. Az eukarisztikus kongresszus és egy olasz szerzetes közösség. Pákozdi István plébános tudósítása Budapestről. Te kinek tartasz engem? Janka Ferenc atya emlékedése az évközi 24. vasárnapra. Most hallgassák meg munkatársunk Gerjő Ágnes interjúját Veres András győri püspökkel.
Püspök atya, nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió nevében. Arra szeretném kérni, hogy azok után, hogy az eukarisztikus kongresszus első napján már rögtön a reggeli dicséretet önvezette egy nagyon szép homiliával. Kérem, számoljon be az eddigi eseményekről, milyen lelkülettel vesz részt a kongresszuson, kikkel találkozott, milyen eseményeken vett részt.
Arról az én érzéseimről, tapasztalatomról kérdezte, de én meg hadd osszam meg mindjárt a mások véleményét, akik megállapították, hogy mindjárt az első nap a bensőségességnek, az imádságnak egy olyan hangulatával tudott kezdődni, ami megérintette az embereket, és azok az előadások, tanúságtételek, amelyek elhangzottak ott a délelőtt folyamán, egy igazi imádságos atmoszférát teremtett ebben a roppantul nagy aulában, ami a BMW területén található. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mozzanata minden ilyen kongresszusnak, hogy ne csak előadások, ne csak fakultációk, vagy éppenséggel kulturális események legyenek, ahol a keresztény közösség bemutatkozhat, vagy egy adott ország bemutatkozhat, hanem a liturgiának, a közös imádságnak, a szentmise celebrálásának egy fontos mozzanata kell, hogy legyen ezeknek az ünnepléseknek, és ez sikerült, és örömmel láttam, hogy a mai nap folyamán is szép számban, talán még többen, mint tegnap voltak jelen, és ami engem mindig megragad, és hallom, hogy a különben magyarul nem sokat értő, illetve hát semmit nem értő külföldi vendégeink, és azt mondják, hogy lehet érezni az elcsöndesedésnek, az imádságnak a mélységét, amikor a szentmisét tartjuk, és nincsenek járkálások, nincsenek hangos beszélgetések, annak ellenére, hogy roppantul nagy termet, aulát képzeljenek el, és mégis sikerül az imádságnak ezt a meghittségét biztosítani. Szerintem ez egy nagyon szép üzenet arról, hogy miért kell ilyen kongresszus, és ez adhatja meg a jelenlévőknek azt az örömöt, amiért szerintem eljöttek, és igyekeztek a munkájuktól szabaddá válni, hogy ezen az ünnepségen személyesen jelen lehessenek.
Az Egyetemes Egyház igen szép számban képviselteti magát ezen az eukarisztikus kongresszuson, úgyhogy erre büszkék is lehetünk, hogy ilyen sokan magasrangú képviselők elfogadták a meghívást, és elő is adnak, illetve szentmiséket celebrálnak. Püspök atya, kiket emel neki különösen az előadók, illetve celebránsok közül?
Igazságtalan lennék, úgy érzem, hogyha egyeseket kiemelnék, mert éppen azt mondtam ott egy kisebb társaságban a jelenlévő általam jól ismert püspököknek, hogy ezek a püspökök a più coraggiosi, a legbátrabbak, hiszen a pandémia ellenére és a megpróbáltatások ellenére, mert éppen a mexikói érsek úr mesélte el, hogy hiába be volt oltva, mégis a repülőtéren egy gyors tesztet kértek tőle. Tehát ők vállalták ezt a tortúrát, ezt a nehézséget, és eljöttek. Ha mégis név nélkül esetleg valakit ki kellene emelnem, mind a kanadai érsek úrnak az előadása nagyon lelkesítő volt, óriási tapsot, tetszés nyilvánítást kapott a végén, de a közel-keleti püspökatyáknak és atyáknak is a tanúságtétele, hogy mit élnek át ők ott közel-keleten, miután Valamilyen tapasztalatunk a kommunizmusból van az ilyenfajta keresztényüldözésről, de azért ennyire véres, hála Istennek, az utóbbi egy-két évtizedben Magyarországon már nem volt a kommunizmus sem, mint ahogy ők napról napra kell, hogy szembenézzenek akár a vértanúság kihívásával is.
A magyarok lelkületétől nem áll távol a szolidaritás, a segítségnyújtás. Úgy tudom, hogy most is gyűjtést rendeznek a közel-keleti keresztények megsegítésére, de Afrikára is odafigyelnek az Afrika misszió kapcsán, illetve a COVID-pandémia következtében árván maradt gyerekeket is megsegítik. A pápa érkezésére hogyan készülnek a hívek? Milyen várakozás érezhető most?
Be kell vallani, Magyarországon is van azért sokakban egyfajta félelem a járványtól, hiszen többször elmondják a szakértők, hogy a negyedik hullám kezdetén, küszöbén állunk, de ettől függetlenül én azt tapasztaltam, illetve hát saját egyházmegyémből a jelentkezéseket ismerve mondhatom bátran, hogy mi nem fogunk a Szent Atya előtt szégyent vallani, leszünk szép számban, már vasárnap is az első nyitó alkalommal oly szép számban megtöltöttük a Hősök terét, illetve az Andrássy útnak is egy jelentős szakaszát. Ahhoz képest lényegesen többen leszünk, és hát a gondviselés pedig annyira velünk van, hogy olyan gyönyörű időjárást kaptunk, ami már nem kánikulai meleg, amiből a nyáron volt részünk bőséggel, hanem már egy kicsit enyhébb, de mégis nem hideg, hanem inkább kellemesen meleg.
Köszönjük szépen a beszámolót, Püspök Atya, és akkor a hívek imáit is kérjük a kongresszus további részében.
Köszönjük szépen, és bízunk benne, hogy egy igazi ima közösségé alakul most az egész világ egy kicsit, hiszen akik a kongresszus híréről hallanak, ők is becsatlakoznak bizonyára, mert föltételezzük, hogy sokkal többen jöttek volna, ha a járvány nem akadályozta meg őket az utazásban.
Köszönöm szépen, Püspök Atya!
Pákozdi István plébános tudósítása Budapestről.
Az eukarisztikus kongresszus és egy olasz szerzetes közösség. A La Vita in Cristo e nella Chiesa című olasz nyelvű liturgikus folyóirat idei szeptemberi-októberi számát a budapesti eseménynek szentelte olyannyira, hogy a fedőlapon a budapesti Szent István Bazilika teljes képe látható. A lapban több oldalon keresztül olvashatóak a kongresszust ismertető cikkek, többek között Erdő Péter bíboros prímásé és az én egyoldalas ismertetőm. 7 pontban kérdések és válaszok találhatóak az eukarisztikus kongresszus összehívásáról, lebonyolításáról és arról, mi lesz a kongresszus után annak hatásáról. A cikkek végén színes képeken láthatóak a kongresszus liturgikus ruhái. A fehér hímzett miseruhát éppen a bíboros úr tartja, és látható egy paulinus nővér, aki készíti, hímzi azt. Megtiszteltetés ez a paulinus nővéreknek, akik komoly könyvkiadással és liturgikus eszközök, paramentumok, miseruhák, püspöki kellékek készítésével foglalkoznak, amolyan művészrend. Éppen rájuk esett a választás, hogy ők készíthették el a kongresszus ruháit. Jó szívvel emlékezünk arra, hogy a Magyar Ifjúság csapata az akkori ifjúsági püspök Balázs Béla vezetésével éppen a nővérek Via Portuensén fekvő gyönyörű, modern kerek templomában kaptak elhelyezést a 2000. évi 15. ifjúsági világtalálkozón, ami Rómában a jubileumi évben augusztus 15-e és 20-a között volt. Itt volt a szentmiséjük, itt kaptak ebédet, itt a kolostor kertjében telepedhettek le a fűben. Még arra is emlékezünk, hogy a rend vezető nővére hatalmas kancsóból mosta meg a magyar fiatalok lábát a nyitó szentmise alkalmából. Beton püspök urat annyira meghatotta ez a gesztus, hogy mint a szentmise főcelebránsa, könnyekre fakadt a látványon, amint a kékfátyolos nővére társának segítségével a magyar fiúk és lányok lábát mosta. Eszébe jutott a tény, hogy évtizedeken át nemhogy a lábukat nem mosták, de üldözték őket, papjaikat, ifjúsági vezetőiket börtönbe zárták, mindent elkövetett az akkor elnyomó diktatórikus rendszer, hogy az ifjúság távol kerüljön a hittől, az egyháztól, Jézus Krisztustól. Itt most Róma szívében az utolsó vacsora gesztusával mossák a fiatalok lábát. Szinte hihetetlen. A paulinus nővérek, Szent Pál apostol leányai rendje nem ősi keletű, ám tevékenységében a legmodernebb. Jelen vannak a multimédiában, a könyvkiadásban, a templomépítésben, díszítésben, a liturgikus edények, ruhák előállításában, az egyházi kereskedelemben. Boltjaik vannak Rómában és több olasz városban. Alapítójuk boldog Don Giacomo Alberione 1915-ben egy Alba nevű városkában hozta létre a közösséget, ami az evangéliumi kommunikáció és a modern evangélium hirdetés céljával jött létre. Névadó példaképük Szent Pál apostol, aki a föld végső határáig elvitte az evangéliumot. Jelképük és csodálatos kerek templomuk háttér mozaikja Jézus ábrázolja, az út igazság életmesterét. Ez a kép annak idején rákerült a magyar zarándok füzet fedőlapjára, de azóta többször is felhasználást nyert, például Nyiredi Maurusz Bencés atya könyvei illusztrálására is. A nővérek 52 országban vannak jelen összesen 240 rendtaggal. Álmukat, közös erőfeszítéseik célját abban jelölik meg, hogy minden ember, aki a földkerekségen él, Isten közelébe tudjon kerülni. Ehhez igen sok intézményt, közösséget hoztak létre, és él a paulinusok nagy családja is, létezik, amelybe világi hívek tartoznak. Nagyon igaz az említett lap egyik ismertetésének végső mondata. Reméljük, hogy a kongresszus Magyarország számára a katolikus hitben való újjászületést fogja jelenteni, aminek hatása a jelen és jelentősége óriási lesz a társadalomra nézve, az ateisták, a közömbösök számára, megújulás az eukarisztia hitében és a reménységben. Pákozdi István, plébános Budapestről, a Felső Krisztina városból.
Te kinek tartasz engem? Janka Ferenc atya emlékerése az évközi 24. vasárnapra.
Jézus kilétének öröki aktuális kérdésére szavaival és életével minden ember ad valamilyen feleletet. Egy egyházi kommunikációval kapcsolatos müncheni továbbképzésen egy meglepő összefüggésre hívták fel a figyelmünket. Egy felmérés szerint társadalmaink körülbelül 10%-a tekinthető elkötelezett, gyakorló életvitelű kereszténynek. Egy másik 10%-ra tehető azok száma, akik kifejezetten keresztény vagy egyházellenes felfogást képviselnek. A 100-ból, az egymástól látványosan különböző 2x10%-ot levonva 80% marad, akik sem nem igazán vallásosak, sem nem teljesen hitetlenek. A kutatás igazán tanúságos része azonban nem a statisztikai arány, hanem az egyházi kommunikációnkkal kapcsolatos megállapítás. Az jellemző ránk, hogy vagy a mieinkhez beszélünk, akikkel szinte félszavakból is értjük egymást, vagy az ellentétes, esetleg ellenséges álláspontot képviselőkkel vitatkozunk, védjük a magunk igazát, cáfoljuk ellenvetéseiket és vágyaikat. Önmagában a diskurzus mindkét módja és iránya teljességgel érthető és indokolt. A barátainkkal folyó párbeszéd meghittségében és az önvédelem hevében azonban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a fennmaradó sokaságról, akik nem értik a hívők ekleziasztikus szaknyelvének bevett fordulatait, de nem tudnak mit kezdeni az ateista és antiklerikális ellentábornak szóló, gyakran heves, és méltán indulatos kirohanásokkal sem. Nem volna szabad elfeledkeznünk ezekről az embertársainkról. Különösen nem, ha figyelembe vesszük, hogy többségük olyan családokban nőtt, nő fel, ahol már a nagyszülők sem rendelkeztek szinte semmilyen hitbeli ismerettel, sem vonzó, egyházi, közösségi tapasztalattal. A vállások egyre növekvő aránya miatt, a széteső családokban leginkább sérülő gyerekek pedig sokszor nem is csak a vallásos hit, és az egyházi közösség értékeit nélkülözik, hanem sérül a harmonikus életüket megalapozó bizalom, önértékelés és elköteleződés képességének kialakulása is. Amennyire illő tehát hálát adni a hit és a közösségi élet ajándékaiért, és indokolt meg jogos a támadásokkal szembeni önvédelem, legalább annyira fontos az is, hogy ne hibáztassuk sok-sok embertársunkat olyan hiányosságokért, amikről nem ők tehetnek. Jézus emberismerete és pedagógiája ebben az összefüggésben is példaadó. Nem kategorizál, hanem kérdez. Kinek tartanak engem az emberek? Mintha csak egy örökké érdekes és aktuális közvéleménykutatás alapkérdését hallanánk. Mit tudnak? Mit gondolnak az emberek róla? A mester azonban nem áll meg itt. Kérdését a tanítványok felé élesíti. Hát ti mit mondotok, ki vagyok? Péter hittanilag helyes válasza után azonban megdöbbentő közjáték tanúi vagyunk. A titoktartási parancs és a messiás szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról szóló tanítás a főapostol teljes értetlenségével és ellenkezésével találkozik. Jézus erre olyan keményen feddi meg Pétert, hogy az ember csodálkozik, hogy ez a mondat az evangéliumban egyáltalán benne maradt. Jézus tanítványai legbelső körével szigorú, mert tudja, hogy az ő szeretetében való megmaradás radikális átalakulást kíván. A nagyszerű budapesti eukarisztikus kongresszus során megújult frissességgel és erővel halljuk újra Jézus kérdéseit. Kinek tartanak engem az emberek? Ti kinek tartotok engem? A közösségi és személyes tanúságtételek sokféle, mégis egybehangzó válaszai minden emberhez szólnak. Köszönettel illetik a szervezőket. A világjárvány és a kényszerű halasztás viszontagságai közepette hősies erőfeszítéseikért, a résztvevőket és támogatókat a hozzájárulásukért. Szívből örülünk velük annak, hogy Jézus kérdésére, szolgálatukkal és életükkel hiteles, hívő választ adnak. Megszólítják a jézusi kérdésre velünk ellentétes módon válaszolókat, vagy a velünk szemben ellenséges érzületűeket. Üzenetünk a másik személy méltóságának feltétlen tiszteletét nyújtó és elváró párbeszédre hív. Amikor hitünk kulturális, intellektuális és spirituális értékeit képviseljük, akkor egy olyan együttérző és felelősségteljes apológiát folytatunk, ami éppen azért nem óhajt tévedéseket és élethazugságokat helyeselni, mert az esendő és bűnös ember valódi és végső javát, az üdvösséget tartja szem előtt. Végül Jézus kérdései és válaszaink együttérző szeretettel és türelmes nyitottsággal szólnak az ide-oda sodródó, jó szándékú, tétova vagy éppen kereső embertársainkhoz is. Személyes válasz kialakítására hívják meg őket, amelyekben egy sorsfordító és életalakító találkozás lehetősége rejlik. Mert Jézus tanítványaihoz és Péterhez intézett kérdései közül sem az általánosak, hanem a személyesek a legfontosabbak. Ti kinek tartotok engem? Te kinek tartasz engem? Te szeretsz engem? Az Úr Jézus kérdései kongresszusok előtt, alatt és után újra meg újra szólnak hozzánk is. Adja Isten, hogy az eukarisztiában különleges, szentségi módon is velünk lévő feltámadott Krisztusnak, Péterhez hasonlóan, ne csak teológiailag korrekt szavainkkal, hanem életünkkel is ezt felelhessük. Uram, Te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy szeretlek Téged.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.